www.nagygeneráció.hu.
Balesházi Mária gazdasági jogásszal beszélgetünk a 90-es évek első felének, vagy a 90-es évek privatizációs folyamatairól, illetve azokról a hibákról, amelyeket sokan követtek el, politikusok, jogalkotók, új tulajdonosok, és azt mondott, hogy a társasági szerződés megalkotásánál a biztosítékok kitalálásában, illetve a szerződésbe foglalásában nagy szerepe volt a jogásznak, aki a társasági szerződést készítette. Ugye itt rettenetesen fontos, hogy a jogász ismerje mondjuk az adott vállalatnak az állapotát, tudja azt, hogy hány embert akarnak megtartani, elbocsájtani, hogy legyen az a jogásznak empátiája, hogy tudja azt, hogy milyen társadalmi folyamatok zajlanak például abban a térségben, ahol dolgozik. Ezekkel neked mind-mind számolni kellett egy ilyen szerződés megalkotásánál, hát, és hogyan tudtad képviselni például a munkavállalókat? Volt egy ilyen szempont egyáltalán egy privatizációs szerződésnél?
Igen. Na most ugye egy privatizációnál, egy vállalatfelvásárlásnál azért team dolgozik, tehát ott nem csak a jogász van, ott elsősorban ugye a közgazdászoknak van hatalmas nagy szerepe. Először is rendbe kell tenni gazdaságilag egy céget, és akkor utána lehet csak a szerződéseket megkötni. Hát az, hogy milyen gazdasági jövőt számolnak egy cégnél, az természetesen azt a tulajdonos és az gazdaságosság azt meghatározta. Hát a szerződésekben lehetett erre olyan értelemben gondolni, hogy a megváló munkaerőtől tisztességesen megválni. Tehát én találkoztam ilyenekkel is, hogy nem volt egyetlen egy munkaügyi per sem. Tehát ha tisztességesen megcsinálták a szerződéseket és az elbocsátásokat, akkor ott nem volt probléma. De egyébként volt sok probléma, és ez megint, hogyha már a munkajogot említettük, hogy ez egy érdekes történet volt. Viszonylag, amikor egyetemen is tanítottam, mindig elmeséltem a hallgatóknak, hogy nagyon ritkán fordul elő az, hogy a bíróság egy törvényrontó bírói gyakorlatot alakít ki, és ez a munkajog területén ez így volt.
Ez mit jelent?
Ez azt jelentette, hogy ugye a dolgozó dolgozott az állami vállalatnál 20 évig. Aztán privatizálták, és átkerült, most egy KFT-nek lett a dolgozója, KFT nem jogutódja az állami vállalatnak, a dolgozó ült ugyanazon a helyén, ugyanarra fogasra akasztotta fel a kabátját, csak új munkaviszonya volt. Amikor a KFT-ből kirakták, akkor munkaviszonya mennyi? Egy év, és akkor nem jár se végkielégítés, a felmondás, stb. Tehát ez egy teljesen méltánytalan volt, mert a munkatörvénykönyve így szólt, és valóban ugye nem volt jogutód a KFT, és erre alakította ki a legfelsőbb bíróság nagyon helyesen, tehát azt a tanácsot áldom, mert azt egy olyan jogértelmezést alakított ki, hogy ez tulajdonképpen kvázi olyan, mintha jogutód lenne, és ezt úgy kell tekinteni, ugye ez a jogászoknak a mencsvára, hogy mintha, és akkor ugye a 17-20 éves a többi munkába töltött időt kell figyelembe venni a végkielégítésnél és a felmondásnál. És ez így ment 3 évig, hát ez nyilvánvaló volt, hogy ez törvényrontó bírói gyakorlat, majd ezt követően ugye 2-3 év után a törvénybe beemelték ezt a szabályt, és akkor helyreállt a törvényesség, de ilyen jogi technikákra igenis szükség volt. Ez jogalkotási hiba volt, és a bíróság ezt hál' Istennek nagyon jól lereagálta, mert ezt következetesen alkalmazták ezt a technikát.
A 90-es években ugye nagyon fontos volt, hogy külföldi tulajdonos is legyen. Te hogyan értékeled ma a 2000-es éveknek már nem a kezdetén azt a típusú multi ellenességet, ami most tapasztalható legalábbis a retorikában, visszagondolva a privatizációs időkre?
Na most, hát itt ketté nem ketté, hát sokfelé lehet választani, de sokféle tapasztalat volt. Voltak persze, természetesen voltak külföldiek, akik
piacot teremtettek piacot maguknak.
Piacot vettek, meg hóhányok voltak, meg tisztességtelenek voltak, tehát a karvai tőke, ahogy ezt szokták mondani, biztos, hogy megjelent. Na de az a fajta múlt jelenesség, most fölteszek egy kérdést, hogy ugye mi nagyjából egy korosztály vagyunk, de én emlékszem, amikor én dolgoztam a kollégámmal, nem volt telefonja, 11. kerületben lakott, és akkor mondtam a férjemnek, akkor megyünk Trabant körútra, Trabant posta, ugye, mert ki kellett menni, mert konzultálni kellett, mert ugye telefon nem volt. Na most a szocialista körülmények között ugye ez, azért idejött a német Telekom, befektetett, rendbe raktat, hozta a technológiát, hozta a munkakultúrát, és most ugye mindenkinek utána vágják a telefonokat, tehát azért amikor ilyen nagyon múltjelenesek vagyunk, akkor azt is meg kell nézni, hogy ki mennyi pénzt hozott, mennyit fektetett, azt nem tudja elvinni azt a pénzt, amit befektetett, mert azért nem, a házat nem rakhatja a hátára, és nem viheti el innen. És az, hogy az osztalékot kiviszi, hát mondjuk ezen szokott a hátamon szaladgálni a hideg, mindenki kiveszi az osztalékot. Hát ez egy teljesen normális dolog, hogy az osztalékot kiveszi, mert hiszen az az övé. Ha valaki fölveszi a bankból a kamatot, az az övé, hát ez a tulajdonnak a belejárója. Tehát ezt a multiknak a szemére hányni, ezt nem lehet. És hozzáteszem azt, hogy nagyon sokan újra befektették ezeket a pénzeket, csak akkor kezdődött ez az osztaléknak a kivitele, amikor ennyire felkorbácsolták a multi ellenességet.
Ha visszanézel, ugye itt ez az erőltetett privatizáció egy olyan új tulajdonosi réteget is teremtette meg, amelyik nem tudott mit kezdeni a tulajdonával. Az látszott, akár csak a mezőgazdaságot nézzük, vagy a könnyűipart, hogy milyen borzasztó károkat okozott ez a gyors privatizáció. Hát.
Igen, na most ugye az, hogy nem tudták sokan felvenni a lépést, tehát a könnyűipar ez egy tipikus példája volt ennek, ezt a hevesi ruhaipar, meg a cipőipar mutatta meg, hogy privatizálták a cégeket nagyon jó szakmunkás állománnyal, de igazából a menedzser gárdája, tehát aki az új tulajdonos és az új menedzser, azért az képtelen volt arra, hogy új piacot teremtsen, hogy terméket fejleszen, hogy beruházzon ebbe, ráálltak egy bérmunkára. Na most ugye ez az olasz és német könnyiparnak a bérmunkásai, a nagyon jól képzett szakmunkások Magyarországon voltak. Ez addig működött, ameddig föl nem emelték a minimálbért 100%-kal. Abban a pillanatban már veszteségessé vált a bérmunkáztatás, és mentek tovább Romániába és Kínába, és ez megölte a magyarországi könnyűipar, tehát az teljesen egyértelműen. Ez megint végig gondolatlan volt, hogy ezt, amivel alapvetően egyetértek, hogy fokozatosan emelni kell a minimálbéreket, csak ugye ehhez.
Jó, de hát ez egy politikai döntés is volt, és nem egy gazdasági racionalitás. Tehát a politikai döntés ismételten tönkre vágta azt, ami a gazdaságban bekövetkezett. De ha megnézzük a ma működő gazdaságot, azért azt látjuk, és ez meglehetősen kísérteties, hogy még mindig így van, hogy az állami újraelosztásból kapnak alapvetően a nagyvállalkozók részt. Tehát az állam által felosztott piacból, ami hát meglehetősen kérdésessé teszi az elmúlt 25 évet ebből a szempontból.
Ez meggyőződésem, hogy hosszú ideig nem tartható fenn, mert az azért arra nagy tapasztalat van, hogy az állam által tulajdonolt területek egyszerűen nem működő képesek hosszú távon, tehát rövid távon, 5 évig igen. De most azért fölteszem a kérdést, hogy hol van a vegyépszer? Hol vannak ezek a cégek, hol van a közgép, ugye? Tehát akik a piacról nem tudnak megélni, azok biztos, hogy tönkre mennek. Na most hosszú távon pedig ez nem finanszírozható, ez az állami fenntartású gazdaság. Tehát most két terület van, igen, van egy, akinek az államhoz semmi köze nincsen, akik a piacról élnek, azok meg is fognak maradni, de akik a piaci, tehát az állami újraelosztásba vesznek részt, az meggyőződésem, hogy ha tudja csinálni, akkor csinálja, és ez egy azért lényeges kérdéshez kezdjük körbejárni, hogy...
Egy percünk van sajnos.
Jézus Atyám, tehát ennek véget kell vetni előbb-utóbb, és vége is lesz.
Na, de marad az újraállamosítás.
Ha aki tudja csinálni, csinálja. Aki nem tudja csinálni, akkor inkább a tanulságokat vonjuk le belőle, hogy, és ne azzal mi menjünk, hogy most ki a felelős, meg most visszacsinálni. Nem visszacsinálni, tudomásul kell venni, az tönkre fog menni, hogyha nem bírja. Ha tudja, akkor csinálja. A tanulságokat kell levonni. Én azt gondolom, hogy sokkal körültekintőbben, sok szempontúan kellene ezeket a gazdasági kérdéseket megfontolni, és eleget tenni a jogalkotási törvénynek, hogy utóvizsgálatokat és a hatásmechanizmusok vizsgálatát azt sokkal szélesebb körben kellene alkalmazni.
Igen, de még csak egy mondat, hogy ennek fényében ez a fajta újraállamosítási folyamat, ami évek óta zajlik.
Ez időleges lesz.
Ez hova vezet?
Ez időleges.
De hány évig tart ezt megint feldolgozni és átalakítani?
Addig lesz. Ezek nem, ez meggyőződésem, hogy nem azért államosítanak, hogy állami tulajdonban legyen, hanem az, hogy olyan kedvező rétegnek adják oda. Hát ez a...
Igen.
Fidesznek a gazdaságpolitikája. Ha tudják csinálni, csinálják, hogyha nem tudják csinálni, akkor pedig ez is tönkre fog menni. Hát időt vesztettünk erre, csak ezt tudom mondani.
Ez a 25 év, úgy gondolod?
Nem az egész. A mostani időszak, amit nem arra fetszoltunk, hogy fölépítsük ezt a gazdaságot, hanem ez egy visszalépés.
Mármint, hogy a döntéshozók, így nem van, mi. Azért hát, ne felejtsük el.
Igen. Így pontos, így van.
Köszönöm szépen. Balázsházi Mária gazdasági jogásszal beszélgettem a 90-es évek privatizációs folyamatairól és a máról. Ezt a műsort ugyanúgy, mint az összes többit meg tudják hallgatni a www.nagygeneráció.hu honlapon. Köszönöm figyelmüket.
Nagy generáció. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu